Kedves táborozók, az igazság, hogy ezt eddig is tudtam Ézsaiás könyvéről, mert Ézsaiás könyvét gyakran olvassák a Szentírást olvasó emberek, sok-sok ígéret és bátorítás miatt is. Tehát eddig is tudtam, hogy rengeteg jövendőlés és profécia van benne, de most, ahogy ugye magát az egész tábor programját is össze kellett állítanom, és nekem kellett eldöntenem, hogy melyik rész maradjon ki, meg hát nyilván a saját témáimat próbáltam még komolyabban átvenni, vagy végig gondolni. Hát döbbenek rá, hogy szinte nincs kijelentés Jelenések könyvében, amiről ne lenne szó Ézsaiás könyvében. Tehát minden bent van, minden az utolsó napok eseményének minden mozzanata. Lehet, hogy egy kicsit szűkszavúbban, lehet, hogy csak egy utalás erejéig, de egészen konkrétan. Innen is látni, hogy ezek a proféciák nem légből kapott dolgok, és nem úgy van, hogy egyik ember így magyarázza, másik úgy. Tudom, hogy úgy van egyébként, mert nagyon gyakran így magyarázzák, meg úgy magyarázzák, de attól még csak egy magyarázata van mindegyiknek. Amelyik igaz. Amit az Isten üzenni akar nekünk. Érdekes egyébként, hogy Jelenések könyvében figyeltünk fel erre a sajátosságra, az úgynevezett vázlat proféciákkal kapcsolatban, amiről hétfő este Ernő is tett említést, ugye, ami vázlatosan tekinti át egy adott időponttól egészen a második eljövetelig az eseményeket. Jelenések könyvében vannak ilyen úgynevezett kinagyítások, hogy eljut előtte egy bizonyos fejezet egészen a végidejéig, utána jön a következő fejezet, vagy egy következő gondolatrész, és az az előzőkben kijelentett nagyon komoly eseményt elkezdi részletezni, és vagy esetleg egy más szempontból mutatja be ismét. Hát ugyanezzel a jelenséggel találkozunk itt a 26. fejezetnél, hiszen tegnap a föld pusztulásának és erkölcsi romlásának a tényét szemlélhettük ezekben az igékben, és az ítélet elkerülhetetlenségét, és aztán eljutottunk a hatalmas és kívánatos megoldásig, Jézus dicsőséges második eljöveteléig, amin feltétlenül hangsúly volt a tegnap esti előadáson. De a 26. fejezet így kezdődik, hogy ama napon. Tehát visszatér ennek a napnak, ami természetesen nem egy napig tart, és itt most ez nem profétikus idő, tehát nem egy évet kell gondolnunk alatta, hogy ama nap, ami Jézus második eljövetelét és egyáltalán az egész történelem lezárulását szokta jelölni a Szentírás ama nappal. Ez ennek a részletezését fogjuk most majd tanulmányozni és olvasni. Tegnap este ugyan rövidebb ideig voltam csak benne a beszélgetésen, de hát ott is érzékeltem, meg hát az előadásból is kiderült, és hát a tények is ezt mondják, szinte már kiáltják nekünk, hogy egyre bizonytalanabb, egyre zaklatottabb világban élünk. És bizony még hívő embereknek is nagyon komolyan kell törekedni arra, hogy ne legyen bennünk belső feszültség, ne legyen bennünk félelem, aggodalom a jövő miatt. És most mondjátok meg, mit tegyen Isten? Megmondja nekünk a jövőt, ami elég borzalmas, és akkor ettől feszültek leszünk, és mindenféle dolgot emiatt akár föladunk, vagy nem tudunk előbbre lépni, vagy hallgassa el a jövőt, az egyszer csak ránk zúdul. És mondjátok meg, melyiket tegye meg. Én azt hiszem, hogy annyira fontos nekünk, például ez is egy szempont, csak a Szentíráshoz ragaszkodni, és azokhoz az irodalmakhoz, amelyek nagyon kötődnek a Szentíráshoz, és ebben a témakörben, az apokalipszis témakörében, az előttünk lévő események témakörében lehetőleg ne túl sokat olvassatok ilyen-olyan-olyan írásokat. Mert nagyon meg tudják zavarni az embereket. Akár a hamis reménységgel, akár az üres fenyegetéssel. A Szentírásban az Isten ezeket a megterhelő, súlyos kijelentéseket soha nem evangélium nélkül jelenti ki. Ez mindig evangéliummal van párosítva. Az egyre bizonytalanabb világban lényegében az Isten pontosan ezért engedi meg ennek a világ történelemnek és az emberiség sorsának az ilyetén való alakulását. Ebben az egyre bizonytalanabb világban az Isten azt szeretné bemutatni az egész világ mindenségnek, és azoknak az embereknek, akik még nem tudtak dönteni Isten mellett. Hogy akik döntöttek Isten mellett, és megértették és megtanulták, hogy mit jelent Jézus élete, Jézus áldozata az ő számukra, mit jelent az Isten szeretetének az elfogadása és szívünkbe fogadása, ezek az emberek Jobhoz hasonlóan jelentik ki egymás után a legkülönfélebb őket ért események kapcsán. Ha megöl engem, én akkor is benne bízom. És Ézsaiás 26. fejezete az első 7 versben tulajdonképpen rögtön egy hatalmas bátorítással kezdődik, mielőtt rátérne az események taglalására. Amanapon ez éneket éneklik Júda földén. Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt. Pillanatra megállok, milyen szabadításról is lehet is szó. Mi az, ami kőfal és bástya gyanánt védi a hívőket? Mai nap, amikor már a kőfalnak, bástyának nem sok jelentősége van. Szabadítás, a bűntől való szabadítás. Amikor Krisztus el tud vezetni bennünket a Szent Lelkével, hogy felismerjük bűneinket, és azokat őszintén, de teljes hittel átadjuk Krisztusnak, akkor megszabadított a bűnterhétől. És gondoljatok bele, hogy feszültségeink nagy többsége az elrendezetlen dolgokból fakad. A bizonytalan lelkiismeretből fakad. Nem kőfal és nem bástya, amikor a szabadítás gyakorlatilag átéljük. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Mondhatjuk, hogy hol vagyunk mi még az igaz néptől. Tele vagyunk nyomorúsággal, szeretetlenséggel, széthúzással és egyéb problémákkal. De minden ember az Isten szemében, aki az igazságra törekszik, aki gyakorlatilag szeretné az életét megváltoztatni hitáltal, az az Isten szemében igaz. Az Isten elfogad bennünket így, ahogy vagyunk, de vigyázat, nem nyugszik bele, hogy ilyenek vagyunk. De amikor mi ezt elfogadjuk őtőle, hogy ő elfogad bennünket még ilyen gyenge állapotunkban is, és ezért nem akarunk mi sem gyengék maradni, hanem keressük a megoldást, akkor már is szenteknek, már is igazaknak hivatunk, és már is egyre nagyobb védelmet kapunk az Istentől. 3. vers a Biblia egyik legszebb verse, legalábbis a számomra. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Tulajdonképpen nagyon egyszerű kijelentés, de nagyon sokat kell, hogy mondjon egy hívő embernek. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Bizalom Istenben. Mi mindent jelenthet ez, ha egy kicsit visszalapoztok a Szentírásban Példabeszédek könyve 3. fejezetéhez, figyeljétek meg, hogy a mai beteg, zaklatott, bizonytalan világban mit jelenthet a bizalom Istenben? Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt, akkor ő igazgatja útaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Gyakorlati bizalmat vár tőlünk az Isten. A bizalom tulajdonképpen, ami más nyelvekben azonos a hit kifejezésével azonos, a bizalom az, amikor az emberből eltűnik minden homály, minden bizonytalanság az Isten jellemével, az Isten szeretetével kapcsolatban. Akkor az Isten ereje elkezd működni az emberben, és olyan erőt kaphat a legnyomorultabb állapotban levő ember is, ami erről korábban még álmodni sem mert volna. Ezt olvasom János evangéliuma 16. fejezetében, abból a szövegből, amit tulajdonképpen Jézus a utolsó vacsora után, tudva, hogy mennyire nagy csalódás és micsoda borzalmas élmény lesz a tanítványainak átélni az ő halálát és szenvedését, bátorításként, erősítésként küldött tanítványainak és mondott el, tehát János evangéliuma 16. fejezetében, befejezve egyébként ezeket az úgynevezett búcsú beszédeket, ezzel zárja le Jézus a gondolatokat. Azért beszéltem ezeket néktek, olvasom a 16. fejezet 33. versében, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Figyeljük meg, milyen világosan, egyszerűen, de mégis nagyon határozottan mondja Jézus a tanítványainak, és nekünk is mondja, higgyétek el egyenként mindegyikőtöknek. Bizalom Istenben, ez egy majdnem teológiai fogalom, hogyha nem működik. De itt Jézus elmagyarázza, én legyőztem ezt a világot. Legyőzte Jézus ezt a világot? Ugyanebben az emberi természetben jött el, mint ami nekünk van. Édesanyjától örökölte. Isteni hatalmát nem vette igénybe a győzelemhez. Győzött a bűn felett? Gondoltok bele ugyanebben az evangéliumban, amikor esküt ellenségei, akik már évek óta el akarták pusztítani Jézust, a betesdai beteg meggyógyítása óta már nem csak félre akarták tenni, egyenesen el akarták pusztítani. És mindenféle bűnt ráfogtak. És éppen egy ilyen hatalmas nagy küzdelem közben, amikor kérkedtek a farizeusok, hogy ők Ábrahám fiai, Jézusra meg mutogattak, hogy mi azt se tudjuk, hogy te hogy születtél, hogy paráznaságból születtél. És ebben a vita helyzetben Jézus azt mondja, ki vádol közületek engem bűnnel? János 8:46. Jézus esküt ellenségei egy sem merte mondani azt, hogy ezzel vagy azzal vádolunk. Mit gondoltok, miért nem? Mert soha semmi bűnt, még a gondolat szintjén sem követett el Jézus. És ez nem automatikus volt. Legyőzte a világot. És amikor helyettünk és értünk meghalt a kereszten, hát akkor vajon nem ugyanez történt vele? Jézus nem győzhetett másként a kereszten a mi bűneink büntetését elszenvedve sem, csak úgy, ha neki is bizalma volt az atyában, aki ráadásul most elfordult tőle. Nem kaphatott választ az imáira. Az atya nem vehette körül a szeretetével és a védelmével Jézust. És figyeljük csak meg, a Jézus élete című könyvben, amiből már vasárnap este is idéztem, ugyanabból a fejezetből, tehát a Golgota fejezetből, hadd olvassam el ezt a jelenetet, mikor Jézus utolsó szavai között felkiált a kereszten, győztes kiáltás volt ez, elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az emberi jaj poharát teljesen kiürítette. Azokban a félelmetes órákban Isten ígéreteire támaszkodott, hogy az atya elfogadja őt. Krisztus megismerkedett mennyei atya jellemével, igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az ő iránta való engedelmesség mindig örömöt okozott neki. Amikor alázatos hódolattal és engedelmességgel rábízta magát Istenre, bizalom. Amikor rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, hogy az atya elhagyta őt. Krisztus hitáltal győzött. Tudjátok, hány és hány ember szenved, sokszor sajnos a hívők között is, akik fölteszik a kérdést, miért pont velem történik ez? Miért engedi meg az Isten? És hogyha ők megismernék az Isten szeretetét, micsoda bizalom ébredne a lelkükben? És micsoda megerősítést kaphatnának a legszörnyűbb körülmények között is? Mert annál nagyobb kincs, hogy Jézus együtt érez velünk, és küzd értünk a mennyben, hogy el tudjuk viselni a próbát, a tragédiát és mindent, ennél nagyobb kincs nem létezhet egy ember életében. Ennél masszívabb kapaszkodó nem lehetséges. Mint hogy William Blake fogalmazza meg az egyik versében, aminek csak egy versszakát szeretném említeni. Ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk őzúzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Nem érdemli meg a bizalmat ez a Jézus Krisztus? Még akkor sem, hogyha nem értjük az összefüggéseket. Még akkor sem, hogyha még nem látjuk, hogy minek miért kell így történnie. A római levélben egyenesen úgy fogalmaz az apostol, ajánlom otthoni átgondolása, vagy itt a táborban is beszélhetünk is akár róla. A 8. fejezetben, mikor elmondja, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, azaz bizalmuk van az Isten, ezeknek minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát a rossz is. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha az egyetlen fiának nem kedvezett az atya, hát akkor mi módon ne adna mindent nékünk, hogyha őt is nekünk adta? És ott olvastok egy nagy felsorolást, hogy akkor hol van a betegség, a szenvedés, a gyilkosság, a halál, úgy tekintenek minket, mint a vágójuhokat. De akik Istenben bíznak, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Erről beszél tovább, visszalapozva Ézsaiás próféta könyvéhez. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örökkőszálunk van, mert meghorgasztá a magasban lakozókat, a magas várost megalázá azt a földig, és a porba dobta azt. Láb tapodja azt a szegény lábai, a gyöngék talpai. Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját. Milyen érdekes ez a kijelentés, hogy a szegény lábai, a gyöngék talpai tapossák azt, amit az Isten az utolsó ítéletkor és a történelem végén el fog ítélni. Érdekes ez is a római levélben, a 16. fejezet 20. versében olvashatjuk, hogy a békesség Istene eltapossa a ti lábatok alatt hamar az ellenséget, az ördögöt. Utalás az ős evangéliumra, a kígyó fejére tapos. Ha Jézus győzött a kereszten, akkor Sátán legyőzött ellenség. Nekünk nem kell foglalkozni vele. Legyőzött ellenség. Ha az atya be tudta mutatni, hogy a megromlott természetben mit tud tenni egy emberrel, ha benne bízik, ahogy ezt Jézus tette, hihetünk abban, és bízhatunk abban, hogy velünk is ugyanezt megcselekszi, maradéktalanul. János első levele, 4. fejezetében is van az Istenbe vetett bizalomról egy nagyon érdekes ige, amelyik átvezet bennünket már a következő gondolathoz. Tehát érdemes fellapoznunk János első levelében a 4. fejezet 16. versétől a következőket olvashatjuk. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Nem megalapozatlan bizalmat kér az Isten, ő bebizonyította, hogy érdemes benne bízni. Megismertük és elhittük. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világon. Akkor lesz egyre felszabadultabb az egymás közötti kapcsolat. Azt kell mondanom, hogyha nekünk kialakul ez az igazi és feltétel nélküli bizalom az Istenben, a bűneinktől való szabadulással együtt természetesen, akkor rá fogunk érni szeretni egymást. És rá fogunk érni egymásra figyelni, akinek még esetleg nem alakult ki ennyire a bizalma. Mit gondoltok, hogy lehet egy embert biztatni arra, hogy bizalma legyen az Istenben, ha nem úgy, ha látja, hogy akármilyen nyomorúság ér bennünket, nekünk van bizalmunk az Istenhez. Hát nem a megtapasztalt élet az, ami a legnagyobb segítség. Hát csak teológiát mondunk nekik, az nem sokat ér. Amikor valaki megtapasztalja az Istenbe vetett bizalmat, és látják, hogy ennek az embernek most ebben a pillanatban például össze kéne törnie. És azt látja, hogy ez az ember nem tört össze. Lehet, hogy szomorú, de nem tört össze. És megkérdezik, hogy honnan van neked ehhez erőt? Honnan merítettél erőt, hogy te ráérsz szeretni másokat? Nem azt nézed, hogy neked mennyi bajod van. Sokat ér vel az ember, mikor elkezd jajgatni, hogy jaj, mennyi problémám van, jaj, mennyi, segít ez rajta? Szinte semmit. És hogyha így él az ember, kell félnünk az ítélettől? Ha naponta megerősít bennünket Krisztus, kell félnünk az ítélettől? Hát ezért adtam oda nektek ezt a kis szöveget. amit ajánlok többszöri átolvasásra. Én most nem idézem, mert ráadásul elfelejtettem kihozni magammal, nincs itt nálam, de fölösleges most felolvasnom. Csak egy-két szót szeretnék bőle kiemelni. Balga és keresztényietlen dolog. Érezzük ennek a súlyát? Balga és keresztényietlen dolog a jövő várható nehézségein tépelődni. Igen, Jézus ezt sokkal rövidebben mondta. Minden napnak megvan a maga baja. Csak ma tegyük meg ezt. Ma tekintsünk Krisztusra. Nem kell nagy dolgokat tennünk ahhoz, hogy ez a bizalom élő és eleven, és mindennapos legyen az életünkben. Csupán reggel, amikor fölkelünk, csupán. Tudjuk, hogy körülbelül mi lesz aznap velünk, és ha tudjuk, hogy találkozunk valakivel, akivel eddig még sose sikerült higgadtan beszélnünk, komolyan könyörögjünk az Istenhez, hogy ne bántsam meg őt se. Ugye ezt olvassuk ebben a szövegben, hogy ma ne bántsak meg senkit. Ha tudom, hogy vannak feladatok előttem, kérjünk erőt, hogy ma meglássam a kötelességem, és el tudjam végezni. És hogyha tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha előtör belőlünk az ős természet, nem tudom szebben mondani, akkor tudhatunk róla, hogy Jézus már megint az ajtón kívül van. Gondoskodjunk róla, hogy bánjuk meg az ős természetünket, ne mondjuk azt, hogy én nem tehetek róla. És utána pedig hívjuk vissza Jézust a szívünkbe. Ne nyugodjunk bele a távol létébe. És gondoljatok bele, hogy ha ma így teszünk reggel, és úgy tekintjünk az előttünk levő napot, hogy ez az utolsó rendelkezésünkre bocsátott nap, akkor ez egyfelől biztosít bennünket, hogy teljesen mindegy, hogy a jövőben mi fog történni. 2 nap múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, teljesen mindegy. Csak az a lényeg, hogy holnap kezdjem előről ugyanezt. És minden nap tegyem meg. És az Isten lépésről lépésre fog tudni belevinni. Megvan az ígéret a Bibliában. Én hajlamos vagyok elhinni minden ígéretet a Bibliában. Én elhiszem azt, hogy Elizeus próféta és Géházi ott voltak körülvéve Dótánnál, és megjelentek az angyalok, és Elizeus imájára megnyílt Géházi szeme is. Elhiszem, hogy ez így történt. Én elhiszem, hogy Illést a hollók táplálták. Én elhiszem azt is, amit mond Ézsaiás könyve a 33. fejezetében. Akik így élnek, azoknak kenyerük, vízük el nem fogy. Én ezt elhiszem, higgyétek el ti is. És ne aggodalmaskodjatok az ételért, az italért, a ruházkodásért, az otthonért, a bármiért. De lapozunk csak vissza, amikor az ítéletről van szó Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás próféta könyve 26. fejezetében. Mi is vártunk téged, ítéleted ösvényén, ó Uram, neved és emlékezeted után vágyott a lélek. Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Uram, magas a te kezed, de nem látják, de látni fogják, és megszégyenülnek néped iránt való buzgó szerelmedet, és tűzemészti meg ellenségeidet. Uram, te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram, mi Istenünk, urak parancsoltak nékünk kívüled, de általad dicsőítjük neved. A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl, ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetüket. Figyeljük meg, hogy amikor egy ember ilyen bizalomra kerül az Istenben, és azért is beszéltem erről hosszabban, hogy a többiről rövidebben is lehessen beszélni, akkor nemhogy fél az ítélettől, de teljesen világosnak és teljesen jogosnak látja, hogy ennek az ítéletnek be kell következni. Amik most történnek velünk és körülöttünk, nem csak japán földrengés meg egyebek vannak, tegnap mondta feleségem telefonba, hogy Nyíregyházán, ha jól tudom, olyan iszap ár volt, hogy több száz vaddisznó menekült ki az erdőből, mert nem tudtak megmaradni, meg megint lakásokba tört be a víz. Tehát most már nem közönségesek ezek a viharok se. Hogy hol itt, hol ott, hol amott. De az ilyen embernek nincs mitől félni, mert az Isten nagyon is visszafogja még a szeleket, nagyon is nem akarja, hogy egyszerre zúduljon ránk minden, de emberek, látva ezeket a dolgokat, azért mégis nyitottá válhatnak a második eljövetel üzenetére. Ha minden tökéletesen rendben haladna előre, minden betegséget meg tudnának gyógyítani az orvosok, minden katasztrófát előre tudnának jelezni, minden rendben lenne, akkor ki hallgatna arra, hogy jön vissza Jézus? Ki vágyakozna Jézus második eljövetelére, mikor olyan jól élünk itt a földön? Látjuk, hogy szükség van az ítéletre, és nézzétek meg ezt a 10. verset. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Hány és hány keresztény felekezet van, akik azt tanítják, hogy igen, hát vannak dolgok, meg ítélet, meg ilyesmi, de hát az Isten az annyira szeret bennünket, előbb-utóbb majd mindenkit üdvözít. Ha nem hisztek, hogy ilyen tanítások léteznek, hát kénytelenek vagytok időnként temetésre elmenni. Legtöbbször nem ilyen temetési prédikációk vannak. Nem ezzel vigasztalják a hozzátartozókat, hogy az illető akármilyen volt, akármilyen szerencsétlen volt, alkoholista vagy bármi, a mennybe viszik egyenesen. Mindjárt onnan a sírból. De hát nem logikus az, hogyha egy ember megváltozás nélkül bekerülhetne Isten irgalmából a mennybe. Hát nem újra kezdeni a bűnt? Azt a bűnt, amit itt a földön nem tudtunk letenni, és nem tudtunk elhagyni hitáltal, gondoljuk, hogy attól, hogy megkapjuk a dicsőséges testet, már el is felejtjük? Ha összenőtünk vele, az Isten a feltámadással nem fogja leválasztani rólunk. Hát ha a bűnesetet nem úgy előzte meg az Isten, hogy egyszerűen nem engedte meg Ádám Évának, hogy oda menjen a fához, mert nem ezt tette, akkor így sem erőszakot gyakorol az Isten, hogy mi jók legyünk. Azért kell komolyan vennünk az Isten ítéletét, nem azért, hogy fenyegessen, hanem azért, hogy teljesen odafigyeljünk az Isten kegyelmére, hogy lássuk meg, hogy amikor az Isten elveszi a bűnünket, amikor az Isten akaratával a mi akaratunk valóban összeolvadhat, szinte maradéktalanul, akkor az Isten hatalmas dolgokat cselekszik bennünk. Pontosan fogalmazott Ézsaiás próféta, mert azt mondja, te adsz nekünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekszed értünk. Véletlenül nem ugyanazt olvassuk itt, mint Galata levélben. Én megfeszítettem Krisztussal együtt, mondja Pál apostol. Élek, de többé nem én. Figyeljük, ma, a mai önmegvalósító világban az emberek mennyire azt mondják, hogy én cselekedtem meg. A hívők azt mondják, mi nem cselekedtünk. Te cselekedted meg bennünk. Te cselekedted meg értünk. Ezért van az, hogy a kecskék juhok példázatánál a juhokhoz fordul Jézus, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, mert ezt és ezt tettétek veletek, rákérdeznek, Uram, mikor? Tudjátok, mi a jellem? Amikor szokássá válik a jó. Nem az, amikor egyszer kiizzadom magamból, főleg amikor mások is látják, hanem amikor ez a természetes, akkor már nem én cselekszem, akkor már Krisztus cselekszi bennem a jót. A meghaltak nem élnek. Akik kegyesen akarnak élni, üldöztetni fognak, és minél inkább kezd kialakulni a világtörténelem végén az a nép, akikről már látható, hogy ezeknek bizalmuk van az Istenben. Annál nagyobb lesz az ellenállás velük szemben. Azok részéről, akik még csak azért se akarnak megtérni. És igen, lesznek, akiket meg fognak ölni. Volt a múltban is. Luther Mártont is nagyon meg akarták ölni. De hát rengeteget megöltek, Husz Jánostól kezdve végig, nem is kezdve, Keresztelő Jánostól kezdve, Istvánon keresztül. Hagyhatja az Isten, hogy az istentelen emberek addig öljék az igazakat, ameddig jól esik nekik? Hát nem kívánatos az, hogy végre lezárhassa az Isten az emberi történelmet? Hiszen akiket meghaltak, akiket megöltek, azok ott vannak, és ezért látogatod meg, és veszíted el őket, és eltörléd emlékezetüket. Megszaporítád a népet, Uram, megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait. Ezt az igeverset engedjétek meg, hogy majd szombat délelőtt fejtsem ki. Mert ez nem más, mint a késői eső. nem más, mint amikor az Isten dicsősége megláttatik az övéin. Ez lesz az, amikor megszaporítád a népet, amikor rengetegen, akik ma még nem ismerik Istent, és kínlódnak és küszködnek, a megváltozott életű keresztényeket látva, csoportosan, tömegestől fogják elfogadni az Istenbe vetett bizalmat, és aztán ők is hirdetik másoknak Isten szeretetét. Rengetegen lesznek, elenyészően kevesebben, mint ahányan el fognak veszni. De a föld történelmének végén kétféle ember lesz. Azok, akik győzelemre állnak, és azok, akik teljes vesztésben vannak. A 16. verstől pedig már a hét csapásról, az utolsó Isten kegyelmének és Isten visszatartó erejének és hatalmának a megnyilatkozása nélküli csapásokról van szó. Azokról a csapásokról, amit szöveg szerint, mintha az Isten zúdítana a földre, de gyakorlatban nem így van, az Isten csupán visszavonja a visszatartó hatalmát, és az ember, az egész emberiség bűnének a gyümölcse szinte egyszerre zúdul rá a föld lakosaira. Ezt a megromlott, elgyengült emberi természetben akkor élő igazaknak is át kell élni. Közvetlenül őket nem érinti, mert el vannak pecsételve, de át kell élni. És azt olvasom, hogy ó Uram, a szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod. Miként a terhes asszony, aki közel a szüléshez vajúdik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram, mint terhesek vajúdtunk, de csak szelet szültünk. Szabadulása nem lőne földnek, és nem hullottak el a föld kerekségének lakói. Halk imádságot mondtanak. Ez a halk imádság, ez nem jelenti azt, hogy nem szívből fakadó, és nem szinte folyamatos könyörgés. Lehet nagyon halkan, szinte gondolatban is imádkozni, úgyhogy az ember teljes mélységében átéli Istenre utaltságát, és bízik a megváltóban. Azért mondja el neki a kívánságait, a kéréseit. Ezek a kérések sohasem e világhoz kötődő, vagy e világot előbbre vivő dolgokra vonatkoznak, hanem mindig arra, hogy elfogadhatóak legyünk az Isten előtt, hogy nyitottak legyünk. Dávid király, amikor iszonyatosan szenvedett a saját összezavarodott és bűnös élete miatt, ami Betsábé, Uriás gyilkossága és a többi, egy évig kínlódott, küszködött, mire végre Nátán próféta megjelenik. Milyen lehetett Dávidnak az egy év? Lelki furdalásból. És Dávidot szembesíti Nátán próféta. És amikor a példázat kapcsán Dávid maga mondja ki magára az ítéletet, és azt mondja a próféta, te vagy az az ember, ó király. Erre Dávid azt mondja, hogy vétkeztem. És utána mit csinál? A 139. Zsoltárban kéri Istent, hogy adjon neki egy kis lelki furdalást. Mert azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Nem azzal fognak törődni azok, akik közel vannak a győzelemhez, de még át kell élniük a legnagyobb nyomorúságot. Nem azzal fognak törődni, hogy vajon megússzuk-e, vajon mi lesz, vajon hogyan lesz a legkönnyebb, hanem azzal, hogy minden bűnünket elrendeztük-e. Van-e bennem valami titkos bűn? Mert tudják, hogy nincs közbenjáró, és érdemes elgondolkodnunk. Hát Jézus, ahogy visszajön a mennyből, egyszer ott kell, hogy hagyja a mennyei trónt. És ha bennem még mindig van valami bűn, mentegetőzhetek, hogy Róma 7-ben is megvan írva, Pál is ezzel küszködött, ez már nem fog semmit érni, mert ha az előtör belőlünk az a bűn, ki az, aki közben jár értünk? Ez lesz a legnagyobb szenvedése ezeknek az embereknek. Nem a hőség, nem a vérré változott víz, idéztem már, ott van éppen Ézsaiás könyvében, kenyerük, vizük el nem fogy. Lehet, hogy az egész világ szomjazik, és éhezik, ők nem. Én hiszek ebben, ismétlem, illés kapott eledelt hollóktól. Hiszek benne, és a sareptai özvegynek valóban alig volt olaja. és mégis pogácsát sütött belőle. Én ezt nagyon mélyen elhiszem, higgyétek el ti is. És nem ezért kell aggodalmaskodnunk, hanem azért, hogy vajon minden bűnünkkel leszámoltunk-e. Miként a terhes asszony, aki közel a szüléshez. Emlékeztek rá, tegnap is említve lett Jézus kijelentése, a szülési fájdalom. A szülési fájdalom, ti asszonyok, akik szültetek, nagyon jól tudjátok, azért az még odébb van egy kicsit magától a szüléstől. De amikor valaki közel a szüléshez, az már az utolsó nagy fájdalmak. Itt látjuk, hogy mennyire közel kerültünk az események végéhez, és itt a szülési fájdalomnál említeném Jeremiás próféta 29 és 30. fejezetéből egy-egy igét. Jeremiás próféta 29. fejezetében a 11. verstől már idézve lett az elmúlt napokban ez a gondolat, de ismételném. Mert én tudom, hogy az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Egy ember, pláne a nagy nyomorúság és a nehézségek közepette, nem tudja teljes szívéből keresni az Istent, ha nincs meg a teljes bizalma. De ez a bizalom nem a nyomorúságban kell, hogy kialakuljon, hanem ma. És ha valamikor híja van ennek a bizalomnak, akkor ne nyugodjunk bele. Teljes szívetekből kerestek, mert tudjátok, hogy bár megengedtem a tragédiát, megengedtem a nyomorúságot, de nagyon-nagyon jó vége lesz neki. Higgyetek benne. És akkor meglátjátok, hogy mi is volt a nagy küzdelme a 30. fejezet 5. versétől azoknak, akik Jákobban térnek meg. Ezt mondja ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Erre találtunk utalást itt Ézsaiás próféta 26. fejezetében. És a 19. verstől, ha visszalapozunk a 26. fejezetnél, egy érdekes gondolatsort találunk. Megelevenednek halottaid, és holt testeim fölkelnek. Serkenjetek föl, és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Menj be, népem! Menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Mert ími az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölötteit többé. Érdekes, mintha itt azt olvasnánk, hogy két külön időben történő feltámadás lenne. Ugye, mert egyszer azt mondja, hogy megelevenednek az én halottaim, mondja az Úr, és az én holttesteim fölkelnek. Ha ezt most összevetjük Dániel próféta 12. fejezetével, akkor azt olvassuk Dániel próféta 12. fejezetében, a 2. versben, és sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek. Tehát nem azt mondja, hogy mindenki, hanem azt, hogy sokan. És az is érdekes, utána mondja, hogy némelyek gyalázatra, némelyek örökkévaló utálatosságra támadnak fel. Aztán visszaemlékezhetünk például Jelenések könyve 1. fejezet 7. versére, amit csak fejből idéznék, a lényegét akarom csak érinteni, hogy sír a föld minden nemzetsége, még azok is, Jézus második eljövetelét meglátva, akik által szegezték. És talán emlékszünk Máté evangéliumában, amikor a kihallgatásokra kerül a sor, és ott Kajafás főpap minden áron esküre akarja kényszeríteni Jézust, hogy vallja meg ő maga, hogy ő az Isten fia, és Jézus megvallja. És utána ezt mondja, meglátjátok majd az embernek fiát eljönni az ég felhőiben. Mióta halott már Kajafás? És ha összerakjuk ezeket az igéket, kiderül, hogy meg fogják látni, fel fognak támadni ezek a gonosz emberek, akik a legkegyetlenebb módon üldözték Krisztust és azok követőit, az ő követőit, fel fognak támadni erre a dicsőséges jelenetre. Hogy egy plusz büntetésként elvegyék az Istentől azt, hogy mégiscsak Krisztus volt a megváltó. Amit ők nagyon jól tudtak, csak nem akartak tudni. Tudjátok, annál süketebb ember nem létezik, már mondtam, mint amikor valaki valamit nem akar hallani, vagy valamit nem akar látni. De itt mégis azt olvassuk, hogy megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek. Fölkelnek az Isten halottai közül is valakik. Nem mindenki, némelyek. Miről is lehet itt szó? Nyilván még a nagy általános feltámadás előtt, mert ezután hangzik el a szózat, menj be népem a te szobáidba. Még egy csapás hátra van. Rejtsd el magad az Istenben. Még valamit át kell élni. És majd csak utána lesz az a dicsőséges feltámadás, amikor mindenki előjön, aki a Krisztusban halt meg. Szeretnék olvasni egy rövid részletet. Ellen Goldwhite Korszakok nyomában, vagy Nagy küzdelem című könyvéből, jelenleg még nincsen a könyvek között, de estére megérkezik Gyöngyike, ha Jóisten is megsegíti, és hozni fogja a könyveket otthonról, tehát lesz a Nagy küzdelem erdélyi kiadása, és abban, meg, akinek még nincs meg, gondolom többeteknek megvan már ez a könyv, az Isten népe megszabadul fejezetet érdemes ebből a szempontból végigolvasni. Úgy az utolsó eseményeket írja le ez a fejezet, hogy hogyan is fog történni mindez, és itt az, fölírtam persze, hogy hol van, de igen, 567. oldalon a következőket olvassuk. Tehát korábban meglátják valahol messze, távolban, hogy valami különös kozmikus jelenség, és jön vissza Jézus, de még nem ért vissza. Sírok nyílnak meg, és sokan azok közül, akik alusznak a földporában felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hitben haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, akik őt által szegezték, akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján, és akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését. És csak ezután lesz majd jóval később, hogy feltámadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban. Még az utolsó csapást együtt kell elszenvedniük. Mert Jézus megjelenik az ég felhőiben, és ezt már látnia kell Kajafáséknak. De ezt láthatják azok is, akik a múlt század végén az utolsó legnagyobb üzenetet megkapva és elnyerve a hitáltali megigazolásnak azt a mély üzenetét, amit 1888-ban hirdetett két fiatal prédikátor, Jones és Wegener, amelyik azt tárta a nép elé, hogy Krisztus is hitáltal győzött, tehát mi is nem csak valamilyen, hanem a teljes győzelmet érhetjük el hitáltal. És akkoriban megértették emberek, és átadták az életüket. És nem ő miattuk volt, hogy nem jöhetett vissza Jézus. Hanem az volt a baj, hogy kevesen fogadták el ezt az üzenetet. Most megérdemlik ezek az emberek, hogy ők bár átadták az életüket, bár szinte a Jákob éjszakájának megfelelő szenvedést végigélték, és mégsem az életükben jön el Jézus. Azt mondta Isten, hogy nem. Jöjjön el az ő életükbe. Meghaltak. Lázárt is föltámasztotta. Föl fognak támadni, hogy meglássák Jézus dicsőséges eljövetelét. És mégiscsak élve lássák meg, és jussanak el a mennyei világba. Ugyanis, ha tovább lapozunk ebben a fejezetben, akkor Jézus második eljövetelekor amikor már óriási villámlások, földrengés és egyéb dolgok lesznek, és elhangzik a szózat, a halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel sírba szálltak. Ádám is feltámad sokaság között áll. Alakja méltóság teljes, alig kisebb, mint Isten fiájé. Élesen különbözik a későbbi nemzedékektől. Ez is mutatja, hogy az emberiség elkorcsosult. És ezelőtt írja, amikor eljött az ő haragjának a nagy napja, és elhangzik a szózat, a tömegek, akik ekkor a gonoszságban maradtak, és Krisztus nélkül vannak, ezt olvassuk róluk, ismerik azt a hangot, amely behatol a halottak fülébe. Hányszor hívta megtérésre őket a szomorú, kedves hang? Hányszor szólt meg barátnak, testvérnek a megváltó szívhez szóló kérlelése? A kegyelem elutasítóinak semmi sem szólhat olyan kárhoztatóan, vádolóan, mint az a hang, amely oly sokáig esdekelte, térjetek meg gonosz útaitokról, hiszen miért halnátok meg? Ó, ha ez a hang ismeretlen lett volna nekik. Jézus ezt mondja, hívtalak titeket, és vonakodtatok. Kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Ez a hang emléket ébreszt bennük, amelyeket szívesen elfelejtenének. A semmibe vett intéseket, a visszautasított hívásokat, a lebecsült kiváltságokat. De azért mégiscsak ne ezt a drámát lássuk magunk előtt, hogy mi lesz azokkal, akik elvesznek. Ez inkább a felelősséget ébreszze fel bennünk. Ítéletükre megidézett férfiak és nők járnak körülöttünk az utcán. Semmit nem tudnak ezekről a dolgokról. Nem is lesznek kíváncsiak addig, amíg a mi életünk gyökeresen meg nem változik. És nem leszünk hiteles üzenethirdetők, hiteles képviselői Isten szeretetének. És a mi életünkre nézve pedig vegyük komolyan, amikor kérlel bennünket az Isten, akkor ne habozzunk a döntésekkel. Ne nyúljunk a szokásos magyarázatokhoz, hogy én nekem még nem kell meg, hát ez már túlzás, amit ezek csinálnak, meg már nem annyira fontos a szombat. Ne tegyük ezt. Ha halljuk a kérlelő szót, baráton, ismerősön keresztül, hozzunk döntést, járjunk utána, tegyük meg a lépéseket. Mert ha megtettük, nagy fájdalom, mikor meghalnak a szeretteink, vagy meghaltak, vagy meg fognak halni, és át kell élnünk. Milyen lesz a viszont találkozás? Milyen lesz az, amikor győztesként éljük meg azt, hogy előjönnek a sírból azok, akik meghaltak a Krisztusban? Milyen lesz az a boldogság, amikor apa és fia ismét megölelhetik egymást? Nem csak Krisztusnak lesz öröm, hogy megmenthet bennünket, de nekünk is hatalmas öröm. És ez legyen a mi célunk, és ez legyen minden életünknek minden értelme, hogy mi ne csak úgy valahogy, éppen hogy csak, hanem átadott élettel keressük az Isten akaratát, és engedjük, hogy az Isten szent lelke változtassa meg életünket. És ismétlem, akinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Én kívánom, hogy mindnyájan ezt az igazi, mély, feltétel nélküli bizalmat nyerjük el az Istentől, és lépésről lépésre, de a teljes győzelem felé vezessen bennünket az Isten. És akkor nincs mitől félnünk, és akkor nincs mitől rettegnünk és aggodalmaskodnunk. Amen.